Jó reggelt a koránkelőknek, indul a hétvégi menetrend. Kulturális témákkal indulunk, majd a turizmussal kapcsolatos témákkal folytatjuk, végül pedig majd könyvet ajánlunk. Ezek a mai nap megállói. Kérem, vigyázzanak, az ajtók záródnak, tartsanak velem egészen 11 óráig.
Hétvégi menetrend. Kultúra és zene mindenevőknek a Trend FM-en.
Évtizedek óta szervezett mesterkurzusokat fiatal karmestereknek és zeneszerzőknek Ötvös Péter saját alapítványán keresztül. A világhírű zeneszerző és karmester nemrég hunyt el, a mesterkurzust viszont megtartják, és ugyanúgy, mint eddig, egy nagy koncerttel zárul június 15-én este 7 órától a Budapest Music Centerben. A mesterkurzus professzorával, Vajda Gergely zeneszerző karmesterrel Kalmár András beszélget.
Nagyon nehéz, azt gondolom, erről így beszélni, és tulajdonképpen ez az első kurzus, amit neked is Péter nélkül kell csinálnod. Ugye már az utolsóban, illetve hát a múltkoriban se tudott aktívan részt venni, de azt hiszem, hogy ez az első, amikor ő ténylegesen nincs jelen.
Igen, hát az a külön szomorúsága ennek, hogy ez eleve egy 50-80 tematikájú mesterkurzusnak készült, illetve hát annak is van kiírva. Három darab hangzik el egyébként majd a záró koncerten. Ötvöstől egy ensemble darab, Kurtáktól egy ensemble darab, illetve Ligetitől egy ensemble darab, és mind a három darab kétszer hangzik el egy ilyen tükörformában, ami szerintem több dolog miatt is hasznos. Egyrészt új zenénél szerintem jó, hogyha esélye van az embernek, hogy mondjuk szünet előtt is és szünet után is meghallgassa ugyanazt a Ligeti darabot, most esetünkben a melódián. Másrészt ugye ez egy karmester kurzusnak a záró eseménye, tehát amikor újból meghallgatjuk ugyanazt a művet, akkor ezt egy másik fiatal karmester fogja majd dirigálni. Így aztán az együttesnek, aki egyébként a franciaországi Ars Nova új zenei együttes, akikkel én most már évek óta dolgozom együtt, és akik hát most már harmadjára vannak itt velünk az Ötvös Alapítvány kurzusán, nagy örömünkre, tehát hogy az ő muzsikusainak, ennek az együttesnek a muzsikusainak is egy fokkal kevesebb nehézsége van itt a kurzus alatt, mert azért ezt hát megpróbálom, hogy el tudjuk képzelni, hogy milyen egy ilyen, szóval elkezdünk ezen dolgozni mondjuk hétfőn, pénteken van a koncert, és napi 6 órán keresztül az van, hogy a fiatal karmesterek egymás után felállnak a zenészek elé, és akkor eldirigálnak egy bizonyos részletet, tehát egyszerre kell tanítani, és egyszerre kell készülni arra, hogy hát a végén itt azért legyen egy koncert, amit meg lehet hallgatni. Sokkal nehezebb ez, bonyolultabb és fárasztóbb egy zenésznek, mintha csak idézőjelben mondom, normálisan egy koncertre kellene készülni.
Világos. Na, ez a bizonyos koncert, ez június 15-én lesz a BMC-ben, a Budapest Music Centerben, amely ugye már a Ligeti utca 8-ban található.
Így van, igen.
Igen, sikerült, igen, ez volt a Mátyás utca, de hát Gőz László igazgató úr lobby tevékenységének köszönhetően azt hiszem, hogy már official, ugye, hogy Ligeti
igen,
utca.
Igen, hát a Mátyás utcából be kell kanyarni jobbra, ez az Imre utca volt az előtt, tehát az Imre utcának az a szakasza, ami a Mátyás utca és ott a kis tér között van, amit talán úgy ismer mindenki, mint ami a csarnok előtti kis tér.
Igen.
Tehát, hogy ott az a szakasza az Imre utcának, ez lett Ligeti utca hivatalosan, ami szerintem nem csak azért szép gesztus, mert ugye tavaly ünnepeltük Ligeti 100. születésnapját, de azt gondolom, hogy egy Budapesthez hasonló városban illik megemlékezni ezekről a nagy nemzetközileg is ismert és magyarként jegyzett alkotóművészekről, és hát hol legyen a Ligeti utca, ugye, ha nem a Budapest Music Centernek az oldalában.
Hát abszolút, ahol világhírű zeneszerzők vannak, meg élnek, hát ugye Kurták Gyuri bácsi is itt van velünk, hál' Istennek. Beszéljünk akkor még egy pár szót magáról a koncertről, csináljunk egy kicsit kedvet a hallgatóknak. Ugye az Ars Novát említetted, te itt rezidens társkarmester vagy? Nem tudom, mit jelent ez pontosan.
Igen, ez ugye, erre szokták mondani, hogy franciául minden jobban hangzik, szóval nagyon fura ez a magyar fordítás, ez tulajdonképpen, amit talán ahhoz van közel, amit mi állandó vendégkarmesternek fordítanánk. Én ugye 3 évig voltam a rezidens művésze az Ars Novának, ami 2 dolgot jelentett, hogy egyrészt komponáltam nekik műveket, másrészt meg elég sok koncertet dirigáltam az év folyamán, és akkor ennek egy ilyen folytatása az, hogy ők szerették volna, hogyha mi tovább együtt dolgozunk, és ezt találták ki a számomra. Most majd érkezik majd 3 fiatal művész, akik így megosztják a rezidens művészi pozíciót vagy feladatokat, és én meg vendégkarmesterként, állandó vendégkarmesterként lépek majd föl, ami persze nem jelenti, hogy nem komponálnék is, de alapvetően az egészben végül is az a lényeg, hogy egy ilyen hosszabb munkafolyamat legyen köztem és az együttes között, aminek én persze nagyon örülök, és hát ezek szerint az együttes is.
Mondj egy pár szót róluk, hogy hol találhatók ők, azt tudjuk, hogy franciák, és hát egy kortárzenei együttesről van szó, de hol helyezkednek el ők, nem tudom, a nemzetközi térképen, ha van ilyen?
Ugye, ha Franciaország és kortárzene együttes, akkor nyilván mindenkinek az Ensemble Intercontemporain ugrik be elsőre, amit Pierre Boulez alapított, és amelynek Ötvös Péter egyébként 15 évig volt a zeneigazgatója. Na most ez az együttes, az Ars Nova, ez idősebb, mint az Enterco. Az Enterco a 70-es években alakult, ez pedig már 60-as évek közepétől elkezdett működni ez az együttes, ilyen szabadúszó zenekari zenészekből, akik úgy érezték, hogy kortárzenét játszani fontos, és a Marius Constant nevű francia-román zeneszerző karmester alapította, aki nagyon sokáig a Radio France-nak volt kortárzenei szerkesztője és vezetője. Tehát egy ilyen nagyon hosszú története van ennek az együttesnek, hosszú tradíciónak a folytatása ez. Helyileg pedig Poitiers-ben van ez, nem tudom, hát hogyha valaki elindul a gyorsvonattal Párizsból, mondjuk ilyen dél-nyugat irányba, Konyak felé kell menni egyébként, és akkor ott egy olyan 2 óra vonattal, ez egyébként a középkori Franciaországnak volt egy időben a királyi székhelye, egy nagyon szép régi, egy 1000 éves, 800 vagy 1000 éves várost kell elképzelni, ahol van egy nagyon modern koncertterem, ez a TAP, T-A-P, ami kicsit olyan, mint a mi műpánk, csak nem olyan nagy, viszont két zenekar is ott rezidens, az Orchestre Champs-Élysées, akik ugye párizsiak, de itt játszanak egy bérletet, illetve van egy zenekar itt helyben egy zenekar, és a harmadik rezidens együttes pedig az Ars Nova.
Azt gondolom, hogy ezért is érdemes elmenni a koncertre, tehát egy ilyen nemzetközi csapatot azért nem mindig hallani, és hát azért nagyon izgalmas, hogy hogyan adják elő, vagy hogyan igazítanak, vagy igazgatnak ugye fiatal karmesterek ilyen, hát hogy mondjam ezt szépen, minden hányan megkent profikból álló zenekar, tehát azért nyilván ez egy elég kiszolgáltatott helyzet a karmestereknek, és nagyon sok múlik mindig a zenekarnak a segítőkészségén, nem?
Természetesen. Ugyanakkor azt kell mondjam, hogy hát ennél biztonságosabb buborékot keveset lehet elképzelni, mint egy ilyen barátságos karmesterkurzus, ahol a professzorok is arra törekednek, hogy nyilván azon kívül persze, hogy egy értékelhető koncertet kell létrehozni a végén, de hogy a lehető legtöbbet tanulja az illető, és az egésznek ugye Ötvös Péter elképzelése is mindig az volt, hogy valahogy az életet modellezzük úgy, hogy ezt meg lehessen tanulni, hogy mi mindenre van a szükség az embernek arra karmesterként, hogy egy koncert a végén létrejön. Tehát a vezénés az ennek csak egy része, de a próba, mondjuk elképzelni, hogy mi a próbarend egy bizonyos koncerthez, illetve hogy mi szükséges mondjuk egy új zenei darabnak az előadásához, tehát mi hogyan lehet erre felkészülni, mi az, amit ellenőrizni kell, mielőtt belevág az ember. Szóval nagyon sok dolog jön itt össze, amit ugye nem feltétlenül lehet a közönség részéről látni, vagy érzékelni, legfeljebb akkor, hogyha valami nem megy jól, vagy valami nincs előkészítve, de hát itt azon keresztül mondjuk az ütőhangszerek hogyan vannak fölrakva, honnan jövünk be, merre megyünk ki, hogyan hangolunk, melyik mondjuk, ha olyasmi van a darabban, ami, mint például az Ötvös Péter darabjában, a Liget Idil címűben, ami egyébként erre a fesztiválra készült a BMC-ben, a Ligeti 100-ra, és ahol például egy bizonyos pillanatban van egy koreográfia is megadva két ütősnek, vagy zongoristának, majd a zenekarnak föl kell nézni az égbe, és azt kell mondani, hogy Ligeti, majd le kell nézni, és azt kell mondani, hogy Ligeti. Szóval, hogy vannak olyan feladatok kortárzenében gyakran egyébként, ami nem abban merül ki, hogy belefújjuk az oboámba, és akkor szól egy hang. Tehát, hogy mindezeket a dolgokat egy fiatal karmesternek átlátni, átgondolni, erre felkészülni, hogy ezeket mi eddig is mind próbáltuk tanítani, és hát ez ezután is így van. Egyébként a vendégprofesszor, aki nekem segítkezik most, ő Benoît Zicia, aki az Ensemble-nek a művészeti vezetője, és aki egy kiváló zeneszerző maga is, tehát a hétfői napon, amikor az egész kurzus elkezdődik, lesz is ez a Must Meet sorozatunk, ahol mindig az éppen aktuális vendégprofesszorral, zeneszerzővel beszélgetünk majd, és hát sok szó esik majd Benoának a zenéjéről is, de sok szó esik majd Ötvös Péterről is, aki tulajdonképpen az Ars Novát és ezt az egész rendezvénysorozatot összehozta a kezdetekben, szóval lesz miről beszélgetni.
Biztos vagyok benne, már csak azért is, mert azon gondolkodtam, miközben beszélgettünk, hogy szerintem több mint 10 éve indítottátok el az első mesterkurzus, nem? Tehát én nem túloztam, amikor azt mondtam, hogy fiatalok százai végeztek a kezeitek alatt.
Egyáltalán nem, hát az Ötvös Alapítvány akkor még más néven, de már a 90-es években elindult, és ennek többféle formája és alakja volt. Itt a bejátszott a Szombathelyi Bartók szeminárium is, ahol Péter ugye elkezdett tanítani,
igen.
Találkoztam vele. Aztán, amikor Ötvösék hazaköltöztek Magyarországra, tulajdonképpen akkor jött ez, hogy na akkor hozzuk ide ezt a BMC-be, ugye akkor felépült a BMC végül is, és onnantól kezdve mi ott rezidensek vagyunk, mint alapítvány. És még annyit akarok csak elmondani ezzel kapcsolatban, hogy egyébként én úgy lettem programigazgató most már hát 6 vagy 7 éve lassan, hogy eleve az volt a terv valahogy, hogy én ezt vegyem át ennek a továbbvitelét Pétertől. Hát a terv az ugye nem az volt, hogy ő már nem lesz itt velünk. Persze. Minden esetre eleve volt egy ilyen akarat, és én ezt egyrészt megtisztelőnek érzem, másrészt meg természetesen egy izgalmas kihívás azt, hogy hogyan lehet ezt továbbvinni úgy, hogy mindaz, ami itt kialakult tulajdonképpen a 90-es évek vége óta, amióta Péter aktívabban megint belevágott abba, hogy hát a tanítás, tehát az, hogy ezt valahogy tovább kell adni, hogy ez ugyanolyan fontos része az ő tevékenységének, mint a zeneszerzés vagy a vezénylés, tehát hogy ezt továbbvinni. Illetve nekem távolati célom lenne, hogy Ötvös Péter életművét is ápoljuk, mert hát hova jöjjenek a fiatalok a világ minden részéből, ha nem hozzánk, hogyha arról van szó, hogy Ötvös Ligeti Kurtág, és azt hiszem, hogy ezt a BMC is teljes mellszélességgel bevállalja, és hát természetesen az alapítvány is.
Hát hogyne, és azért az volt a fantasztikus ezekben a mesterkurzusokban, hogy nem elég, hogy itt volt nekik egy világsztár, Ötvös Péter, és itt volt még egy, hát világsztár, nem tudok jobb szót erre, Kurtág György, ugye a BMC épületében, de ráadásul az alapítvány még pluszban még idehozott nekik híres zeneszerzőket, fantasztikus neveket, akikkel ezek a gyerekek még pluszba találkozhattak, és akiktől tanulhattak, és általában a zárókoncerteken is részt vettek ezek a mesterek.
Így van. Tehát itt azért George Benjamintól elkezdve a Unszuk Csinen keresztül nagyon sok mindenki járt itt, és ez is az egyik lényege egyébként valahogy ennek az egész komplex folyamatnak, amit mi itt mesterkurzusnak hívunk, hogy hát élőben kell találkozni a szerzőkkel, amik itt vannak velünk, mert egész másképp áll az ember hozzá egy partitúrát olvasni, hogyha tudja, hogy ki a személyiség mögötte.
Hát igen, nem hogy mögötte, hanem hogy ott áll mellette, vagy ott ül mellette, igen, és magyarázza neki, mert itt nagyjából erről volt szó. Gergő, milyen az utánkövetésetek? Hát gondolom azért sejtitek, meg tudjátok, hogy ki merre jár a tanítványok közül. Biztos, hogy vannak elképesztő klassz történetek, hát karriersztorik, nem tudok erre jobb kifejezést.
Hogyne, én egyébként biztatok mindenkit, hogy az Ötvös Alapítványt egy picit kövesse. Két helyen lehet, az egyik az a weboldalunk, a másik pedig a weboldalon keresztül is akár a YouTube csatornánk, ahol azért mi mindig hírt adunk arról, hogy a nálunk megfordult fiatal karmestereket zeneszerzőképpen hol tartanak a karrierjükben. Az egész elképzelés eleve az volt, hogy ugye azt a, hát hogy mondjam, van egy ilyen szakasz mindenkinek a karrierében, amikor az iskolában már nem jár, egyetemen már nincs, de a karrier az még éppen beindulóban van, vagy éppen azt keresi, hogy hát akkor hova is kéne a való életbe tovább lépni, és ez az a szakasz, amikor mi megpróbáljuk úgymond elcsípni ezeket a tehetségeket, és olyat adni nekik, amit se az egyetemi oktatás során nem kaphatnak meg, sem pedig, hát a való élet az meg már ugye veszélyes, tehát ott már ki kell menni a szafariba, és igazi oroszlánokat kell lövöldözni. Tehát ez volt eleve is az elképzelés, és hát itt a díjnyertes karmesterektől elkezdve az olyan zeneszerzőkig, hogy mondjuk akár a London Symphony rendelt tőlük darabot. Tehát tényleg egészen hihetetlen tehetségek vannak most már a világban, akiről elmondhatjuk, hogy itt jártak nálunk, és akik mindig elmondják, hogy mennyi mindent kaptak itt Budapesten, vagy akár mondjuk Németországban, vagy Franciaországban, mert a partnereinknek köszönhetően ez ugye nem csak Budapesten zajlik, de hát van egy ilyen hálózat, ami végül is ennek az egésznek a lényege lenne.
Hát nagyon sok mindent kaptak, azt azért el kell mondani ebbe a műfajba kevésbé járatos vagy jártas hallgatóknak, hogy hát a legnagyobb ajándék, amit egy zeneszerzőnek adhat valaki, az, hogy megszólaltatja a művét, hiszen ez nem olyan magától értetődő, lehet írni a fióknak, meg lehet írni ennek annak, de az, hogy ezt ténylegesen én halljam, és egy profi zenekar, olyan profi, mint akár az Ars Nova, vagy ugye korábban a Danubia zenekar, tehát, hogy ilyenek szólaltatják meg az én művemet, hát az olyasmi, mint a filmrendezőknek, amikor egyszerre csak viszont láthatják a saját művüket. Tehát ezeket a dolgokat igen, nem lehet egyedül otthon csinálni, illetve hát nyilván az emberek a fejébe szólhat egy szimfónia, de azért mégiscsak más az, amikor az ténylegesen megszól, ráadásul egy olyan helyen, mint a BMC-ben, és ráadásul ugye megtanítottátok ezeket a zeneszerzőket a saját művüket vezényelni, ami szintén nem egy olyan egyszerű dolog, és talán nem is mindenki vágyik rá, de hát azért nyilván azért egy különleges érzés lehet, én azt gondolom.
Van egy nagyon kedves kis film, ez a Picasso élete, talán többen ismerik, és mindig az jut eszembe, amikor Picasso lefesti a híres kubista almacsutkáját, és akkor az apja fogja és egy ilyen leengedi egy kötélen valamelyik nagy múzeumban, és arra vár, hogy ott jöjjenek az emberek és nézzék. Szóval egy picit ilyen ez, mert az előadó művészet...
Picasso kalandjaira.
Igen, Picasso kalandjaira. Tehát olyasmi ez, hogy muszáj valahogy, hogy főleg előadó művészetnél ugye egy olyan műfajnál, ahol ami papíron van, az csak egy része a dolognak, amíg meg nem szólal, az valójában nem létezik. Tehát, hogy muszáj, hogy megszólaljon, illetve muszáj az a fajta tapasztalat egy fiatal zeneszerzőnek, hogy hogyan működik egy modern zenei együttes, vagy egy szimfonikus zenekar, mik az elvárások, mivel lehet könnyebbé tenni azoknak a munkáját, akik azon dolgoznak, hogy megszólaltassák a művet. Szóval nagyon sok minden praktikus tudás szükségeltetik ahhoz, amit jobb, ha az ember nem élesben tanul meg, hanem ilyen keretek között, úgyhogy ez is az egyik célja valóban.
Vajda Gergely zeneszerző karmesterrel Kalmár András beszélgetett. Június 15-én este 7 órától tehát Ötvös 80 a Nemzetközi Karmesterkurzus záró koncertje a Budapest Music Centerben. Most hírekkel folytatjuk, aztán jövök vissza a kultúra világával a hétvégi menetrendben.